Pénzügyekről érthetően. A rovat és az érthető pénzügyek együttműködő partnere az MBH Bank.
7 óra 14 perc. Stúdiónk vendége Herzog Péter, az MBH közelő üzletág vezetője. Szervusz, jó reggelt, üdvözöllek. Amiről beszélgetünk, azok a ilyen hosszú lejáratú állampapírok, ugye? Általában a befektetők a 10 éves állampapír hozamokból jósolnak, mert ez a túlzás, hogy jósolnak, abból prognosztizálnak dolgokra. Illetve hát azért vannak 20-30 évesek, sőt, hát extrém példa is van, ugye Ausztriában 100 éves államkötvény is van. Kezdjük azzal, hogy azért ezekre az érdeklődés, én csak inkább kérdezem, gondolom, hogy befektetői, vagy mi befektetési alapok, illetve intézmények azok, akik ezekben vásárolnak, feltételezem, kevésbé magánszemélyek.
Jó reggelt kívánok, én is üdvözlöm a hallgatókat. Igen, a kérdésedre válaszolva, igen, ez már egy olyan szegmens, olyan hosszú lejáratú állampapírokról beszélünk, ahol leginkább azért intézményi befektetők, biztosítók,
nyugdíjalapok, bankok, gondolom,
nyugdíjalapok, egészségpénztárak fektetnek be, de azért nem, nyilván itt csak kizárható a privát magánbefektetők megjelenése, úgyhogy azért itt is találkozunk mindenfajta befektetőkkel.
Ezek biztonságos befektetések egyébként? Hát amennyire, ugye hát 30 évre nem lehet előre látni, ma már 3 évre se, sőt, van amikor 3 hónapra sem.
Igen, említetted a 100 éves futamidejű osztrák állampapírt, és hát azért ez semmiképp nem rövid táv, az 100 év alatt nagyon sok minden tud történni, és rendkívül alacsony hozamra bocsájtották ki ezt annó, akkor még ilyen nulla meg negatív hozam környezet volt, és szinte akkor lehetett tudni, hogy azért ebbe lesznek bökkenők, és hát így is lehet egy rendkívül magas hozamemelkedés miatt az árfolyama az jelentős mértékben esett, tehát a kötvényeken is lehet, ebből is látszik, hogy kötvényeken is lehet úgymond bukni, lehet vesztességet elérni, és sajnos ez van az utóbbi periódusban, az elmúlt 4-5 évben, akik ilyen hosszú kötvényeket tartottak, azok vagy vesztességben ülnek, vagy nagyon minimális profitban.
És ezek az ilyen 30 év körüli papírok, ezek azért biztonságosabbak, vagy itt is lehetne akár ilyesmi?
Hát ugye minél hosszabb a futamideje, annál inkább érzékenyebb a kamat környezet változására, tehát egy 100 éves az nyilván majdnem háromszor olyan kockázatos ilyen szempontból, mint egy 30 éves, de a 30 éves is egy úgymond már inkább kockázatosabb papírnak számít, abból adódóan, hogy rendkívül érzékeny a hozam környezet változására, tehát itt is azért komoly veszteségeket vagy nyereségeket lehet realizálni, hogyha elmozdul a hozam környezet.
Most hogy áll itt a hozam ezeknél a papíroknál? Mert azt olvasni, hogy viszonylag magas szinten.
Igen, nagyon érdekes folyamat kezd kibontakozni a piacokon, és szerintem ezért érdekes beszélni erről a szegmensről, mert kevesen foglalkoznak vele, ugyanakkor érdekes jeleket mutat. Egyre inkább az a szemlélet alakul ki kvázi a piacokon, amit mi látunk, hogy kvázi vegyél bármit, csak ne vegyél hosszú állampapírt, vegyél részvényt, vegyél nyersanyagokat, vegyél nemesfémeket, mindegy, előbb-utóbb mindegyik jó lesz, de a hosszú hozamokkal óvatosan kell bánni, és ennek a jeleit lehet látni ezeken a piacokon. Ha ránézünk a fejlett kötvénypiacok hosszú lejáratú kötvényeire, akkor azt látjuk, hogy soha nem látott, vagy régen nem látott szinteken vannak a hozamok, tehát az amerikai 30 éves állampapír közel 5%-on van, ami utoljára 2007-ben volt, tehát az nem ma volt. Hogyha megnézzünk egy németet, akkor ez körülbelül 3,3%-on van jelenleg, ami 2011-ben volt utoljára. Hogyha egy japán 30 éves nézünk, akkor pedig egészen 2000 előtti időszakra kéne visszamennünk, tehát és itt is meglepő módon, ugye a Japánban nagyon sokáig nem volt hozam, de itt is 3,2%-ot kínál már egy japán 30 éves hozam. Tehát, hogyha ezeket nézzük, akkor látható, hogy lokális csúcson vannak ezek a hozamok, és trendelnek fölfelé, tehát egyre magasabb hozamot kínálnak.
Mi az oka ennek?
Ennek több oka is van, de leginkább elsősorban a megjelenő infláció, az inflációs nyomás, ami szerepet játszik abban, hogy nyomja, fölfelé nyomta a hozamokat. A másik fontos, hogy a mennyiségi lazítás, a kvantitatív easing véget ér, tehát egy jelentős keresleti tényező kiesett. És a harmadik pedig, hogy a befektetők egyre nagyobb hozamot várnak el, egyre nagyobb reálhozamot várnak el, különösen egy olyan környezetbe, ahol az államok eléggé szabadjára engedték a költségvetéseket, tehát Amerikában is a COVID óta kvázi ilyen 7% körüli GDP arányos költségvetési hiány van, és azt valamiből finanszírozni kell.
Tehát most próbálkozik Donald Trump, ezt beszéltőjük ott befoltozni egyéb unorthodox módszerekkel, lásd, ugye a vámtarifák, az exporttarifa, meg minden egyéb.
Igen, próbálkozott, de az eredmények egyelőre úgy tűnik, hogy nem olyan kedvezőek költségvetési szempontból, tehát marad ez a nagyon magas költségvetési hiány, és semmi jelét nem látjuk egyelőre annak, hogy ez komolyan érdemben változna. Nyilván a vámbevételeket még nem látjuk tisztán, de úgy látjuk, hogy a vámbevételek összességében Amerikában is csak arra lesznek elegendőek, hogy az újabb adókönnyítést, lazítást fedezzék, tehát marad ez a 7% körüli GDP arányos államadóság, ami egy ilyen magas kamat környezetben szinte biztosan fenntarthatatlan.
Említel az inflációt, ami fontos, gondolom a kamatszintek is befolyásolják a hozamokat, még akkor is, hogyha 30 évre azért előre, azt meg aztán végképp nem lehet belőni. Mi az, ami még hatással lehet ezekre a hozamokra? Vagy van-e valami még, ami mozgatja ezt?
Igen, Amerikában érdekes, és hogyha Trumpot említetted, hogy amikor ez a vámháború kibontakozott, akkor ugye a dollár gyengülésnek indult, és a hozamok elindultak fölfelé. Ez egyfajta befektetői bizalomvesztésből eredhetett Amerikával szemben, hogy egy ilyen geopolitikai feszültség irányába megy el, és kiszámíthatatlan a gazdaság politikai pályája. Ez főleg Trump vámpolitikájából adódott, és elindultak fölfelé a hozamok, ugye a részvénypiac meg lefelé, és amikor az amerikai 10 éves ilyen 5% környéké közelébe ért, akkor kvázi félrerántották a kormányt, tehát látszik azért, hogy az USA adminisztráció is figyeli ezeket a hozamszinteket, és
többek került finanszírozni.
Így van, és hát nem is véletlen az, hogy a Trump egyébként támadja az amerikai jegybank szerepét betöltő Fedet, hogy vigye lejjebb a kvázi az irányadó kamatot, az alapkamatot, ő is szeretne egy kedvezőbb kamatkörnyezetet kialakítani, ezzel is támogatva a gazdaságot, de ugye itt fölmerül az amerikai jegybank függetlensége, és ugye a piacok ezzel igazán kedvelik.
Amikor hát más szempontja is vannak azért a Fednek, nem csak az amerikai kormányzatnak a döntései, és hát mindig el is mondják, hogy azért ők sok adatot figyelnek. Szóval, hogy van más szempont is a világon.
Így van. Tehát az amerikai jegybank egyébként a munkanélküliségi adatokat is nézi, ami egyébként amerikai munkaerőpiacon egy kisebb gyengességet lehet tapasztalni. Tehát úgy néz ki, hogy megindul az út a kamatcsökkentés felé, de inkább az elmúlt időszakban az amerikai jegybank függetlensége volt az, ami megkérdőjeleződött, és egyébként az nagyon sok más egyéb kérdést is felvett.
No, innen folytatjuk majd a beszélgetést Herzog Péterrel, az MBH alapkezelő üzletág vezetőivel. Most egy kis zene, egy kis érdekesség, fél nyolckor friss hírekkel jövök.